Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megpróbáltatás időszakán megyek keresztül, fogalmazott Ferenc pápa vasárnap délben. Március 16-án délben betegsége és kórházi kezelése miatt a Szentatya nem tudta a vasárnapi szokásos úrangyalát együtt imádkozni a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. A Szentszék viszont közzétette a Nagybőjt második vasárnapjára készített beszédének szövegét, melyben nem csak a napi evangéliumi szakaszról, hanem néhány szóban saját helyzetéről is beszélt. Mint írja, ma Nagybőjt második vasárnapján az evangéliumban Jézus színe változásáról hallunk. Miután Péterrel, Jakabbal és Jánossal felment a hegytetőre, Jézus imádságba elmerül és fénytől ragyogóvá válik. Így mutatja meg a tanítványoknak, mi rejtőzik a köztük végbe vitt tettei mögött. Végtelen szeretetének fénye. Amikor megosztom veletek ezeket a gondolatokat, a megpróbáltatás időszakán megyek keresztül, és lélekben kapcsolódom meg annyi beteg testvéremhez, akik most törékenyek, mint én. A testünk gyenge, de így sem akadályozhat meg semmi abban, hogy szeressünk, imádkozzunk, odaadjuk magunkat, és a hitben a remény világító jelei legyünk egymás számára, fogalmazott Ferenc pápa vasárnap délben. Az országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik ma. A képviselők megemlékeznek a nemrégiben elhunyt Mayer Antal volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el. Képviselői mandátumigazolás és eskütétel is lesz. A Magyar Nemzeti Bank elnökévé választott Varga Mihály helyét Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára foglalhatja el a Fidesz frakcióban. A határozathozatalokat követően másfél órán át interpellálják a kormány tagjait a képviselők, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlament lefolytatja három előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit. Ezen javaslatok között szerepel a vietnámi népcsoport Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény módosítása, valamint a hadigondozásról és a bűnügyi együttműködéssel összefüggő törvények módosítása. 43 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 17, szombaton 15, vasárnap 8, jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak három határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 84 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten március 3-ától 9-ig a feltartóztatottak száma 110 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 4 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult, derül ki a rendőrségi összesítésből. Egy új eszköz a véleménynyilvánító szavazás Ukrajna EU-s tagságáról. A szavazólapot biztonsági papírra nyomtatják, ami megakadályozza, hogy visszaélés történhessen, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Hidvégi Balázs közlése szerint a szavazólapokat nem lehet fénymásolni, sokszorosítani, és egy szigorú ellenőrzési folyamat keretében közjegyző jelenlétében fogják összesíteni. A postázást április közepén indítják, május végéig valamennyi Magyarországon állandó lakhelyen rendelkező magyar állampolgár megkapja a szavazólapot, amelyet egy ingyenes válaszborítékban postán juttathat vissza a kormány részére. Nemzetközi szerződés esetén területén nem lehet népszavazást tartani. A nemzeti konzultáció pedig egy másik típusú véleménykikérés. Ott több konkrét kérdésben, több témában kérdezik az emberek véleményét. Itt azonban most egyetlen egy kérdés merült fel, indokolta az államtitkár, hogy miért ezt az új eszközt választották. Végül az időjárásról. Észak felől eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. Ugyanakkor az Alföld nagy részén erősen felhős vagy borult maradhat az ég. Majd estétől mindenütt csökken a felhőzet. A Dél-Alföldön délelőtt még eső, átmeneti havas eső várható, majd ott megszűnik a csapadék, miközben a középső tájakon és a Dél-Dunántúlon záporok, hózáporok alakulhatnak ki. Utóbbiak mentén átmenetileg kifehéredhet a táj. Az északi északkeleti szél szinte országszerte erős, kiemelten az északkeleti tájakon viharos lesz. A hőmérséklet napközben 6 és 10 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Szent Irmai Lászlót, aki a Miskolci Egyetem Comenius tanítóképző karának dékán helyetteseként ment nyugdíjba, és jelenleg nyugdíjas éveit tölti. Mai műsorunk vendége Ön,
és aki a közeljövőben, egészen pontosan április 19-én ünnepli majd 75. születésnapját. Isten éltesse Önt sokáig!
Kezdjük akkor beszélgetésünket a kezdetek kezdetén. Szerintem menjünk vissza a gyermekévekig, mert hogy minden ember életében már gyermekkorában megfogalmazódik az, hogy mi is szeretne lenni, ha majd nagy lesz. Önben is megfogalmazódott gyermekként a nagy álom, hogy mi szeretett volna lenni?
Ezek nagyon érdekes dolgok. Nekem ilyen nem volt. Én egy mezőcsáti gyerek vagyok, aki annak idején ott született és 11 éves koráig ott élt. Onnan költöztünk el, aztán a Sárosfatakra, mert az édesanyámnak hegyi levegőt mondtak, hogy jó lenne az a poros vidék, amelyik ott volt, az ő számára nem volt igazából jó. És akkor előtte én egy igazi falusi világban éltem, mert Mezőcsát az 1950-es években hiába volt járási székely, azért egy kiváló falu volt. És onnan hoztam néhány olyan dolgot, amelyiket nem tudtam levetkőzni. Az egyik az, hogy szeretni kell azokat az embereket, akik nincsenek túlságosan sokan, és ismerik egymást. És éppen ezért tisztelni is tudják egymást. A másik dolog, amelyiket ezzel az egésszel kapcsolatban el kell hozni, az az Alföldnek, meg az ottani teremtő embernek a lelke, ezek ilyen sárból, meg vízből, meg nem is tudom milyen apróságból csináltak olyan gyönyörű kerámiákat, amelyik mindent megmutatnak arról a népességre, ami ott él. Általában mindenhol ezt csinálják azok a művészetek, amelyeket űznek. Sárosfatakra, amikor elkerültem, akkor itt nyilvánvalóan be kellett volna illeszkedni. 11 éves kölyöknek egy ismeretlen iskolába akárkivé lenni, az egy nehéz feladat volt. Úgyhogy én nagyjából egészéből a gimnáziumra emlékszem igazából, ahol egy ilyen emelt szintű orosz nyelvű képzést kaptunk, illetve ez volt az az osztály, amelyiket úgy ajánlottak, hogy sokat lehet benne tanulni, és én tényleg heti 12 órában tanultam az orosz nyelvet, de az isteni tanárainak megfelelően Lermontovon, meg Csajkovszkijon, meg a többieken keresztül, mert ezek ilyen 64-68 között újító lények voltak. Úgyhogy én nekem a gumáruház kimaradt, de a Pik dáma az működik, sőt, amikor Egerbe elkerültem a főiskolára, az ottani orosz szakosoknak sokszor segítettem, hogy hát megértsék azt, amit éppen meg akartak érteni. És akkor jól mentek a dolgok, a főiskolán tettük a dolgunkat, semmit egy percet nem akarok letagadni belőle a főiskolának a zenekarában, frontemberként, mert nem játszottam egyetlen egy hangszeren sem, tettem a dolgomat, Egerben meg a környékén néhányan még talán emlékeznek a főiskolának a zenekarát, nekünk volt először annak idején két koncertünk egymás után az Egri Gárdonyi Géza színházban, és megtelt mind a két alkalommal a terem, és hát nem verték szét, mert annak idején még nem volt divat, de tele volt.
Mikor volt ez?
Hát ez 68 és 72 között, de ez leginkább ez ilyen 69-70 lehetett. Akik a 70-esek, azok majd visszakutatnak a fejükbe, és talán visszaigazolják ezt.
Szóval fontos volt az ön életében mindig is a művészet, a művészeti irányultság, a művészeti vonal.
Feltétlenül rajztanárt faragtak belőlem egyébként Egerben, mert én annak idején rajzfilmrendező szerettem volna lenni. Nem véletlen, hogy ez a buli a végén a bábjátéknál köt ki, mert a báb tulajdonképpen egy olyan karakter, amelyik egy karikatúrának az eredménye, hanem rajztanárt faragtak belőlünk annak idején azok a mesterek, akik ott voltak.
A tanárképző főiskolára Egerbe Darga Attila tanácsára jelentkezett.
Igen, annak idején nem volt olyan hely, ahol meg lehetett volna tanulni rajzfilmrendezőnek lenni. Tehát akkoriban nem működött még a Pannonia filmstúdió, nem volt képzés az egyetemen, illetve is volt egyetem, a főiskola volt, a nagy főiskola, de oda nem lehetett igazából bekerülni, limitált volt, akik bekerülhettek volna a létszám. Nem ez az érdekes, Eger elképesztő volt. Eger abban a sajátos zártságában, amit az a tizenakárhány kilométer jelent, ami füzesabonytól a bekötés, az egy olyan zsák, amelyben viszont tele volt kincsekkel, akár az építészete, akár a város milliója, úgyhogy ha én nekem valami meghatározta az életemet, akkor az nem is inkább Sáros voltak, hanem inkább Eger. És mindaz, amelyiket Eger jelent, a házaival, a falaival, a külsejével, az embereivel, mindennel a régi Eger.
És mit jelent, és mit jelentett az ön számára Eger? Megütötte a fülemet az a mondata, hogy önből pedagógust faragtak. Mit értette ez alatt? Szó szerint.
Nem volt nehéz, mert a szüleim pedagógusok, szóval ezt a fajta terheltséget azok mindannyian értik, akik szintén pedagógusoknak a gyereke, és hop-hop, aztán pedagógus lesz belőlük, mert valamit az ember megsejt, és valamit nyilvánvalóan ezt hord az ember, akár a család, vagy a genetikusan, szívesen átadom a tudásomat, amit kaptam. Valamire való, hogyha az ember valamit tud. Voltak olyan vizsgák, amelyeken nem mentem át elsőre, de utána átmentem 5-össel, 4-essel, tehát megtanítottak, azt faragtak belőlem, aki kellett, hogy legyek. Szóval jó munkát végeztek.
És fontos volt az ön életében, sorsának alakulásában a Sárospataki Tanítóképző Neveléstudományi Tanszéke is. Egyebek között önre osztották a bábjáték oktatását, mert hogy életének ez is egy nagyon fontos része.
A legfontosabb.
Miért?
A pedagógusnak, főleg az óvópedagógusnak tudnia kell, hogy ki közé megy. Na mostan, ha valaki szeretné megismerni a gyerekeket, akkor azt a gyakorlaton lehet megismerni, akkor amikor a tanítójelöltből tanító lesz, a óvónajelöltből óvópedagógus lesz, de ott kell ülni a szakmai feladatokat segítő tanárnak is, és hát én is ott ültem a kis 45 centis székeken, tiszta röhely lehettem annak idején a 190 centimmel, összecsomagol voltam, fogadtam a gyerekeket, aztán utána figyeltem őket, hogy mit tesznek, és megtanultam, második diplomám is egyébként, tehát, hogy a pedagógia tanszéken dolgozhassak, de megtanultam újra, vagy igazából az, hogy hogy néz ki a gyerek, mit tesz. Nekem magamnak is van kettő, de hát az semmire nem elegendő. Arra elegendő, hogy két embert megismerjen az ember, de hát az emberek olyan sokan vannak, és olyan tarkák, ahányan vannak. Na most ezt akkor lehet a legjobban megtanulni és megtanítani is, hogyha az ember ott van közöttük. De a pedagógia tanszéken való munkákorás hozta ki azt, hogy a Báb Színház az egy fontos ügy, mert a hallgatóinak el kellett a néhány gondolattal is bánni, amiket közvetíteni kell a gyerekeknek. Meghalt egy kollégám, és az igazgató végignézett, hogy hát ki csinálja holnaptól az egészet, de te fogod csinálni. Hát mondom, miért? Hát te vagy a rajztanár. Ez úgy mondtam, mintha magamtól tudnék úszni, vagy nem is tudom. Mondtam, én addig be nem megyek az órára, míg én meg nem tanulom. Hát attól te csak ne féljél. És akkor valóban két hét múlva be voltam iratva Vízvári Laci bácsihoz, Kós Lajoshoz, Kós Ivánhoz, a legnagyobb oszlopok voltak annak idején. Megtanultam a szakmát, ez a bábszínház, a bábjáték, a bábjátékos műfaj, és aztán ennek az egésznek az oktatójává váltam, mert ha a hallgatóknak nem tudtam volna elmondani, hogy mit, hogyan kell csinálni, hát akkor szétröhögtek volna. Ezek becsületes lányok voltak, akik szerettek volna nem megbukni a kölykök előtt. De olyanokat csináltak a végén már, hogy eljutottunk velük nemzetközi fesztiválra.
Cikkeket, tanulmányokat, tankönyveket is írt ebben a témában. Nevelés kézzel, bábbal, vagy bábjátékos portrékötetek, hogy csak néhányat említsek munkái közül.
Ezek most nagyon fontos dolgok már, mert már túl világon vannak sokan azok közül, akiket annak idején még sikerül szóra bírni, és azok az üzeneteik, de képes könyvben, mert fényképeztem is őket, ott vannak tulajdonképpen, újra el lehet lesni, újra lehet alkotni a dolgaikat, séteréznek a gondolatai, akiről senki nem tudja, hogy a magyarországi játszóházi mozgalomnak az anyja, vagy Báron Laci bácsi, aki a Kecskeméti Ciróka bábszínházat alapított, hogy micsoda hatalmas figurák voltak ezek az ő életükben, és hát milyen tetteket hajtottak végre, akik nélkül nem megy. Tóth Laci, aki olyanokat csinált meg a saját iskolájában, amikről egy portrékötetet sikerült összehozni. Hogy a gyerekek, akik előadták Bartóknak a műveit bábjátékkal, utána szüleiktől azt kérték, hogy CD-n vegyék meg neki Bartók műveit, és akkor képzeljen el egy anyát, aki a miskolciak, akik ezt hallják mostan az én számból, hogy a Avas lakótelepen egy gyerek azt kéri a szülőtől, hogy anya, vegyél nekem Bartók CD-t, és ez valóság. Tudja, milyen hatalmas ereje van ennek a dolognak, hogyha a bábszínház működik, és hát ezeket sikerült leírni, és ezek a kötetek azok, amelyek, mint tanulmányok vagy írásművek a sok másik mellett abban segítenek, hogy az ember hitelesen, tele vannak képekkel, hitelesen átadja, hogy ez működhet, ezt csinálni lehet, csak hát hozzá kell kezdeni, nem beszélni kell róla, meg kell tenni.
Életrajzában olvasom, legmesszebb Távol-Keleten, Tajvanban tanítottam érdeklődő pedagógusokat a bábjátékban rejlő különleges lehetőségekre. Tanított és tanult is ott valamit?
Tanulni is tanultam, mert egy ilyen kirándulás, ami pont 2000-ben volt, 50 éves voltam, a lehető legjobb kor jött. 50 éves korában az ember már azt hiszi, hogy szinte már minden tud, és akkor minden rendben van. Kikerülni Távol-Keletre, még egy teljesen más kultúra, sehol egy európai számára érthető betű, ezek a kínaiak csak kínaiul írnak, Tajvanban feltétlenül. Indiai szempontból megengedőbb, ott van egy halom latin betű is, úgyhogy ottan lehet olvasni, ha nem értesz indiaiul, akkor tudsz olvasni angolul. De ott kint Tajvanban őrzik a régi kultúrájukat. De az a legérdekesebb, hogy én oda azért mentem el, mert a Zsákobban a bábom bábfesztivál miatt voltak tajvani vendégeink, egyek négyszer jöttek el, háromszor ismételték meg az első útjukat, úgyhogy itt 8 éven keresztül mindig lehetett látni Sárosfotakon tajvani igazi kínai bábszínházat. Érdekes mód észrevették azt, hogy mi Magyarországon a bábjátékkal tanítunk. Kivittem oda a három villangónak a meséjét, életemben nem láttam még kínai betűkkel leírva ezt a mesét, ott láttam, és előadtuk ilyen kis egyszerű gyerekekkel a darabot árnyátékban. Kivágták a pillangókat, kivágták a tulipánokat, mindenféle trükköket megcsinált, előadtuk. És ott voltak a tanítóik, a tanáraik, és ők megkérdezik, hogy hogyan kell, illetve hát erről szólt a oktatás maga. Úgyhogy én Kínában árnyátékot merészeltem tanítani, azt a formulát, amelyiket mi alkalmazunk itt, mert mi azért egy kicsit felszabadultabbak vagyunk, ők ott inkább azzal törődnek, hogy a tradíciókat őrizzék.
És ha már megemlítette a Zsákomban a bábom című fesztivált, akkor ez mindenképpen egy olyan fesztivál, vagy egyike azoknak a fesztiváloknak, amely az ön szívügye volt.
Az volt.
Milyen múltat is élt meg ez a fesztivál?
26-27 évet közelített. A érdekessége ennek a fesztiválnak az, hogy ez egy tematikus fesztivál, csak egy-két vagy három személyes bábszínházak számára nyitottuk meg. Én észrevettem a nemzetközi fesztiválokon, hogy ezek a szóló produkciók mindig meghalnak, mert nagy, hatalmas termekben 800 fő előtt játszanak egy bőrönnyi színházba, és hát az átsülésekre már nem látják. Csináltunk Sárospatakon egy ilyet. Mostanában kérdeztek nem régen, hogy hát mi volt ennek a titka? Hát mondom, semmi más titka nem volt, mint hogy én senkinek nem fizettem a transportot. Mindenkinek kiakadt a szeme a homlokára, mert hogy tudni, arról van szó, hogy mindenki, aki bejelentkezett, annak írtam egy meghívó levelet, hogy a sárospataki önkormányzat, a megye és az ország nagy szeretettel várja őket, és írtam nekik azt, hogy menjenek be a minisztériumukba, az ő kultúra és minisztériumuk, és mutassák meg, hogy ez egy fesztivál. Amikor már a hatodik fesztivál volt, és amikor már Új-Zélandból, meg Mexikóból, nincs olyan földrész, ahonnan nem jöttek volna, be lehetett mutatni rajta az interneten az egész dolog, akkor ezek a levelek működtek. Én felmentem Budapest egy autóval, egy kis busszal értük, brazil vendégek a Ferihegyi repülőtéren, most is úgy hívják, nem mostan valami más neve van.
Liszt-Ferenc,
így van, Liszt-Ferihegy. És akkor nagyon szépen megérkeztek, hazahoztuk őket, etettük, itattuk, visszavittük őket az egész, és a saját pénzükön idejöttek, illetve a küldöttei voltak a saját országaiknak.
Ezt fontosnak tartották.
Fontos,
ők is, tehát, és önnek is fontos volt.
Mert ilyen olcsón mindenkinek végig kellett volna gondolni, aki ezt az egésznek a megszakításán dolgozott, hogy egy minisztérium is könnyebb dolga volt Indiából elküldeni ide négy rajasztáni embert, aki a Bodrog Hotelban két szobát foglalt el. A repülőjegyük tényleg nem okozott gondot Indiának, amelyik akkoribb is elég gazdag volt. És mi történt? Mindenki tudhatta azt, hogy ők kint voltak külföldön, egy nagyon picike kis országban, valahol Európában a közepén, de külföldön voltak, és a minisztériumban valószínűleg egy pipát lehetett húzni, hogy Európába is kiküldtünk egy-két embert.
Életének, szakmai pályájának fontos része volt még a 80-as, 90-es évek fordulóján Zsolnai József értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai programja is. Miért?
Zsolnai volt az az egyetlen egy pedagógus az ismereteim szerint, aki egy nagyon határozott rendszerben képzelte el a gyerekeknek a képzését, és azt mondta, hogy ha valakit, mint egyént föl kellene építeni, akkor nagyon jó, hogyha karatét érteni. A karata ugyanis olyan sport, hogy nem kehetem másra, hogy nem tudok kivédeni a pofont. De hogyha már karatéról van szó, amik egy távol-keleti küzdősport és japánok, tanulja meg a gyerek japánul is, hát ha van benne valami olyasmi dolog, ami fontos. Ő valószínűleg nem sejtette azt, hogy a képírás olvasása egy rettenetesen fontos dolog, mert az ember a képeken keresztül mást is ért, mint amit mi a betűk egymásra rakásából kialakít a szó alapján értünk. Azt mondta, akkor miért ne legyen ikebana is, mert az pedig egy művészet, amelyikkel otthon nem kell összeveszni az asszonnyal. Látom, hogy a virágok úgy vannak berakva a házi oltár elé, hogy tegnap valamit nem csináltál jól, vagy pedig hiányzik a boldogság, vagy nem tudom én mi, és akkor az ember leolvas mindent jelekből. De ez bagatelizálása annak a dolognak, amit mondok, mert azt mondta, hogy a bábjátékra azért van szükség, mert ez az a művészeti ág, amelyben meg mint csoport is működhetnek az emberek. Tehát a gyerekeket mindenféle oldalról megtaníthatja az iskola, segíthet neki a tanulásban, mert nehogy azt higgye valaki is, hogy egy gyereket bármire meg lehet tanítani. Semmire nem lehet megtanítani. Azt viszont meg lehet tenni, hogy boldoggá kell tenni, hogy ő tanulhat valamit, hogy ő élvezze azt, hogy tanul. Tehát egy rossz iskola minden ellen van, ami kell. Tedd kedvessé a tanulást, és akkor a cseresznyefán is földrajzot fognak tanulni a kölykek. Ez a titok. Nos, ő ezt gondolta, és ez a kigondolt szerkezet nagyon jól működött, és ebben benne volt a bábjáték, hogy ez fog működni, és működött is. Ráadásul külön pedagógust kellett hozzá teremteni, aki megírja a tankönyveket, mert ilyenek nem voltak, megírja a tantervet, mert ilyen nem volt. Az egész életemnek a legnagyobb gazdagsága abban van, hogy megtanították, hogy ez egy olyan szakma, amelyeket úgy kell érteni, én tudom, hogy milyen manót akarok tanítani, és ha ezt én tudom, akkor le is tudom írni. Azt is le tudom írni, hogy mit egymás után hogyan. Olyan ember nem fog, veréb nem fog sast megtanítani repülni. Tehát legyek sas, aki tudja, hogy a sas hogy repül, majd fognak jönni utánam a kölykök, mert látják, hogy hogy repül a sas. Így kell repülni, gyertek, repüljetek. A jányaim számára ki volt rakva a hirdető táblán, hogy hogyan folyamodtunk pályázati pénzekért a Prorera Vanda Hungariai Alapítványhoz, hogy ezek a lányok beülve egy buszba 35-en elmenjünk egészen Dániáig. Ausztria, Németország, Hollandia, Dánia. Mindenütt szabadiskolák, Montessori iskolák. Belefér ebbe, amit annak idején úgy hívtunk, hogy alternatív pedagógiák. Nem könyvből tanulták a lányok. Ott voltak Wittenannenben. Így kell.
A bábjáték fontosságát pedig oktatta is, így ahogyan is említettem, hogy csak néhányat említsek ezek közül, a Sárospataki Művészeti Nevelési Tanszék, vagy a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Kara, vagy éppen a Magyar Bábjátékos Egyesület megalapítása után ön még ezen egyesület elnöki székében is ült.
Az ember, hogyha nyugdíjba megy, akkor találjon ki valamit, mert különben rögtön belehal a életébe.
Hogy hirtelen már semmit sem kell csinálnia. Bár a nyugdíjasok a legelfoglaltabb emberek.
Igen, ezt a feszes nyugdíjas létnek lehet hívni, mert ez egy olyasmi fajta dolog, ahol az embernek elhivatottsága vagy hivatása szerint kell és lehet csinálni a bábjátékkal való foglalkozást. Erre most a nagy szükség van, mert mindenkinek dolgozni kell, csak a nyugdíjasnak van ideje, hogy olyasmi fajta pontokon is hely tudjon állni, ahol egyébként a munkahelyre bezárt emberek nem tudnak megjelenni. Az egyesületben való munka az azért fontos, mert egy 6 ponton indított képzést futtattunk végig egy őszi időszak alatt. Ez 90 óra volt, ez alatt tulajdonképpen a bábjátéknak a leges alap ismereteit lehetett átadni. Mégis másfélszeres túljelentkezés volt az alatt a semmi idő alatt, amelyik alatt lehetett jelentkezni. Olyan éhség van erre a dologra, olyan szárasság van ezen a területen, erre bármelyik cseppet, hogyha lehullatják, mindjárt virág nő a helyén. Tényleg valóban, ez a mai világ nagyon gazdag ahhoz képest, amivel én kezdtem. Ahhoz, hogy az emberek mint pedagógus támogatásra éljenek, ahhoz az a látóképesség, az a beleélő képesség kellene legyen végig az egész úton, ami a államigazgatásig vezet, és föl egészen a csúcsig, hogy hinni benne, hogyha túlképzek és adok minden területen, akkor az úgyis valamilyen gyönyörűségesen szép mozaiká összeáll. És ne legyünk egyforma mozaikok. Ne akarjon senki egyforma ellen, egyébként gyanús nekem, hogy senki nem akar egyforma ellen, mindenki más előlapot vesz a telefonjához. Tehát mindenkinek telefonja van, mindenki ugyanazt a simogatást csinál, de mindenkinek más előlap kell, ha meg nem, akkor gyárt magának. Szóval mi szeretünk nagyon hasonlítani egymáshoz, de nagyon szeretünk önállóan egyediek is lenni. Nem fog megszületni az egyediség, hogyha nincs az a pedagógus, aki ezt az egyediség felé vezető utat így résnyire tárja. Mert az a rés elegendő ahhoz, hogy aztán kitóluljanak a kölykök. Az első azért, mert a kosok mindig előmennek és azok csinálják, a többi megy utána. De a legjobb az, hogy önvédjünk ki legelőször az ajtón, és megmutatjuk, gyerekek, ez a jövő.
És ha már jövőt említ, akkor az önnel való beszélgetésben külön ki kell emelnem a magyarság tudat fontosságát. Ez az ön számára nagyon fontos volt, nagyon fontos most, és hát remélhetőleg a jövőben is fontos lesz még.
Ez nem fog elmúlni. Rendes papírjaim szerint egy földrajzszakos tanár vagyok, és addig, ameddig az elején voltam az útnak, addig nem nagyon gondolkoztam el, hogy milyen nyelven beszélek. Néha elcsodálkozom magam is, hogy mit ki nem tudunk fejezni ezen a minyen. Nyelvünkön. Mennyire hihetetlenül pontos és szabatosan dolgozó rendszer ez, amelyikkel a gondolatainkat át tudjuk származtatni. Nem is vagyok elcsodálkozó, hogy ennyi jó eszű ember ennyi sok eredményt ért el ebben a világban, mert ez a csavaros ész, ez nem a csavaros ész, ez mindenkinek a birtokában van, aki tud magyarul. Mert egyszerűen a nyelv segít bennünket abban, ez egy kifejezett gondolat ugyanis, az, hogy pontosan fejtsük ki, szóval ez a magyar nyelv, ez egy gyönyörű. Minden ki lehet vele fejezni, és meg lehet közelíteni vele olyan fajta érzelmeket, amelyikre nekünk szükségünk van. Ennek a nemzetnek arra van szüksége, hogy egyszer fölismerje azt, hogy rengeteg kincs rejtezik benne, amelyeket a rengeteg buslakodása miatt nem vesz észre. Tehát az a lesütött fejű és lefele horgadó, ajakvonalú, nem smiley arc, amelyikkel én találkozom az utcákon, az azért van, mert valami hiányzik, az a fajta kicsi boldogságtudat, amelyik fölépülhet az ember, hogyha többet tud magával foglalkozni, mert ez, hogy kivel beszél, milyen nyelven és mit mond el. Nos, ezt nyilvánvalóan vissza fogjuk állandóan vezetni az iskolára meg a családra, mert ez a kettő pillér, ez kell. Nincs más, csak a család plusz az iskola, se az egyik a másiknek, se vice versa. De hogyha ez a kettő működik, a rengeteget kommunikáló emberek a sok-sok gondolattal el fognak jutni oda, hogy mindenki jól fel tudja építeni magát ennek a nyelvnek a segítsége. Ez pedig nem más, mint a magyar ember, mert a magyarra bárki tud lenni, mert ebben nem kell beleszületni. Én nekem a nagypapám František Krivszky, magyarul egy negyed vér az minimum már cseh. Másik oldalról vannak ilyenek, akik Ausztriába jöttek el, hogy az andrási grófoknak a birtokán dolgozzanak, mert hogy tűnik agrármérnökök voltak, de nem mindenki kellett Ausztriába. És mindenütt elkaszált őket egy-egy magyar lány, úgyhogy a végén már nem is tudtak hazajutni, úgyhogy én ilyen gyönyörűen össze vagyok keverve, de mosolyogtató dolgokat tudnék mondani még ezen túl. Úgyhogy én úgy vagyok magyar, hogy igazából aranyos kis papírjaim vannak róla, hogy nem teljesen tisztán, de a szívem az teljesen tisztán magyar, mert népművészetet tanítani, kultúrát átadni, anélkül, hogy nem érti meg az ember ennek az egésznek a magvát, azt nem lehet.
És ha már azt említette, hogy ilyen gyönyörű ez a magyar nyelv, akkor megfogalmazta azt már önmagának magyarul, hogy mit is szeret és mit is szeretett a szakmájában?
Hát ebben csak egyetlen dolgot lehet szeretni, az, hogy az ember adni tud. Aki nem veszi észre azt, hogy kapni, az egy szörnyű dolog, mert akkor megkaptad, akkor utána várod a következőt. De azon, hogy adhassál, ahhoz mindig kell találni valakit, akinek adhatsz, meg ki kell gondolod, hogy mit hagyjál, úgyhogy telik az idő, illetve megtelik az élet, és akkor működik. Szóval inkább adni, adni.
És kívánom, hogy még sokáig tudjon adni Szentirmai Lászlónak, aki a Miskolci Egyetem Comenius tanítóképző karának dékán helyetteseként vonult nyugdíjba. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája a Szent Péter Bazilika oszlopos madonnája az egyház szolgálatában. Vértesaljai László művészettörténeti lelkiségi jegyzete. Az oszlopos madonna Máriás közbenjárása napjainkban is folytatódik, hiszen a Gemelli klinikán ápolt Ferenc pápa gyógyulásáért imádkozó egyház a bazilika erőterében késő este egy-egy bíboros vezetésével éppen az oszlopos madonna ikonja köré gyűlve fohászkodik Róma főpásztoráért. Hogy mennyire nem véletlen ez a választás, próbálja elmagyarázni a műsor a kettkép érdekes és izgalmas történetén keresztül. Az oszlopos Madonnára időről időre, gyakorta jelentős pillanatokban különleges feladatot bíz rágon viselés, csak az utóbbi időt tekintve a II. Vatikán zsinat során 6. Pál pápa a Mater Ecclesiae, egyház anyja címmel tüntettek ki. II. János Pál pápa az 1981-es merénylet kísérlet után az ikon mozaik másolatát a Totus Tuus jelmondatával a Szent Péter térre néző apostoli palota együttes bronzkapu feletti homlokzati részére emeltette. Napjainkban pedig a Gemelli klinikán ápolt Ferenc pápa gyógyulásáért imádkozó egyház a bazilika erőterében késő este egy-egy bíboros vezetésével az oszlopos Madonna köré gyűlve fohászkodik Róma főpásztoráért. Mindez egy 600 éves Mária ikonnal történik, amiről azt sem tudjuk, ki festette. Ám a neki tulajdonított különleges szerep miatt úgy látszik, ez nem is annyira fontos. Az egyedüli fontosra ugyanis a Péter sírja a zarándokló hívek kezdettől fogva tévedhetetlenül ráéreztek. Ennek a képnek ereje van. Tud valamit, és a gyermeki tartó szűzanya meghallgatja a hozzá fohászkodókat. A kora reneszánsz korból származó istenanyja ikon nem tartozik a jól ismert Madonna típusokhoz, bár egyértelműen itáliai bizánci hatásról tanúskodik, főként a szűzanya maforionja, vagyis a hagyományosan kék színű kendőköpenye, amely a fejét és a vállát borítja a szokásos csillagokkal, ami szűzi tisztaságát jelzi a szülés előtt, alatt és utána. A szűzanya tekintete szép metszésű szemeivel biztató pillantás, amely egyszerre vigasztal és erősít. Ellenben a gyermek csupa báj és játékosság, a kicsi lábait fölemeli és jobbjával lendületesen áldást ad. Arcán életerős mosoly, amely megvidalmítja a reját tekintő hívek lelkét, és meglehet, hogy éppen ez az egyik titka a nagy népszerűségének. Anyja nem mutat rá, hanem kezeivel tartja a gyermeke törzsét, így különösen is illik rá a szó, hogy oszlop tartó anya. Az ikon eredeti neve Beata Maria Virgo ad Columna, és így az oszlopos boldogságos Szűz Mária sajátos vonásaként rögzíti az oszlopot. Ezt a 600 éves freskót ugyanis az 1400-as évek első harmadában az eredeti konstantini Szent Péter bazilika főhajója baloldali oszlopsorának 3. oszlopára festették. Természetesen előbb emberfő magasságban bevakolták a márványoszlopot, mint amit sok helyütt másutt is megtettek, főként a régi ókeresztény bazilikák esetében, ahol a templom hajójában csak oszlopok álltak, hogy aztán egyikre másikra ráfessék az óhajtott védőszentet. Az oszlopnak funkciójából adódóan jelképes szerep is jutott. Az oszlop maga ugyanis tartószerkezet, hordozza a ráneheződő súlyt, így az egész tetőszerkezetet. Az oszlopok együttese a Szent Péter bazilika esetében valóságos oszlop erdőt jelentett. 4 sorban 22, összesen 88 oszlop tartotta a födém nagy súlyát. A kolumna, oszlop, görög szó neve, stylos. Pál apostol Galatákhoz írt levele önéletrajzi részében így szerepel: Barnabás kíséretében fölment Jeruzsálembe. A Jakab, Péter és János, akiket oszlopoknak tekintettek, felismerték az osztály részül neki juttatott kegyelmet, és az egyetértés jeléül kezüket nyújtották neki, Pálnak és Barnabásnak. Az apostolok valamennyien a hét oszlopai, és ha ez igaz, mennyivel inkább érvényes arra a názareti lányra nézve, aki maga is egyedül csak ő, szó szerint testében hordozta az Isten fiát. Ennek az egyedülálló szerepnek a felismerése az alapja a Mária tiszteletnek, amelynek gyökereiről éppen a Szent Péter bazilika Péter sírja melletti máriás karcolatok tanúskodnak, méghozzá már az első századoktól kezdve. S ha ehhez a valósághoz még az oszlop jelentés jelképesen is csatlakozik, akkor az tényleg különleges figyelmet igényel. Madonna mia pietà. Onnét ismerjük az oszlopos Madonna elhelyezésének eredeti helyét, hogy a bazilikának a 16. század második felében élt Tiberio Alfarano nevű derékkanonokja egy nagyon részletes alaprajzot készített 1590-ben, és az új bazilika vonalaiba belerajzolta a régi konstantini templom alaprajzát és a hozzá kapcsolódó épületeket. Ezen a gondos és aprólékos térképen minden kaput, oltárt, kápolnát, képet sorszámmal látott el, amit aztán részletesen meg is nevezett egy hosszú lajstromban. Érdekességképpen említem meg, hogy a régi bazilika kereszt hajójától délre, vagyis balra megrajzolja egy kicsi, mégis háromhajós önálló kápolnának az alaprajzát, amelyet Sanctus Stephanus Minornak, kisebb Szent István kápolnának nevez. Ez a Scola Hungarorum, a Szent István királyunk emeltette magyar zarándokház kápolnája, amelyet a 8. században építettek, és amit 19. János pápa 1030 tájt a magyar zarándokoknak adott, akiknek a királya éppen István, az első vértanú diákonus nevét viselte. Alfarano térképét olvasva tudjuk, hogy a baloldali harmadik oszlopra festették az oszlopos Madonnát, de a szerző azt is feljegyezte, hogy alatta állt egy márvány szentelt víztartó. Ebből az is következik, hogy a bazilikába lépő hívő lélek köteles tisztelettel a szentelt víztartóhoz ment, ahol aztán feltekintett a fölötte levő szizanya és gyermek ikonjára. Madonna mia pietà. De hogyan is lehetséges mindez, ha egyszer a régi bazilikát már II. Gyula pápa 1506-ban elkezdte átépíteni? Nos, éppen a megkezdett munkák miatt a régi bazilika fejétől, szentejétől számítva annak nagyobbik részét lebontották, hogy helyet készítsenek az új bazilika sokkal terjedelmesebb falainak a megépítéséhez. Mint hogy a munkálatok a sok nehézség és pénzhiány miatt csak lassan haladtak, ezért harmadik Pál pápa 1538-ban egy választó falat, ez a híres Muro Divisorio építetett az új építkezési terület és a még megmaradt régi bazilika közé. Ebben a maradék bazilika részben viszonylag zavartalan tovább folytathatta a kultikus tevékenységet, sőt, a zarándokok még tovább is juthattak, hiszen fenntartották a Szent Péter sírjához jutás lehetőségét. Noha az új bazilika falai és óriási pilaszterei már álltak, de az egész építkezés nyitottan tátongott az ég felé, kupola és boltozott híján. Ha tehát a város felől érkező zarándokokkal belépünk az Alfarano kanonok megrajzolt a Szent Péter bazilikába, akkor először egy rövidebb oszlopos csarnokba jutunk, és baloldalt a harmadik oszlopon megpillantjuk az oszlopos Madonnát, majd a választófal egyik kapuján áthaladva egy épülő barokk templomba kerülünk, ahol építési anyag és törmelék közt tudunk csak előre haladni egészen Szent Péter apostol sírjáig. Mai szóval élve hibrid templom állott ott, amely közel fele részben ókeresztény, másrészt pedig barokk stílusban fogant. Így érkezünk el az úr 1575-ös esztendejéhez, ami természetesen szenté volt, sok-sok ezer zarándokkal, akik persze mit sem tudtak a zavaros állapotokról. Szerencsére 13. Gergely pápa volt annyira gyakorlati érzékű, hogy a lehetőségekhez képest rendet teremtsen az zarándokok számára. Egyrészt tette ezt az építkezési területen, másrészt pedig átfésülte és megtisztította a maradék bazilikába behordott oltárokat, sírokat és képeket. Sok régi templomi berendezést szanáltak ekkor, de az oszlopos Madonnához senki nem mert nyúlni, még a pápa sem. De olvassuk csak az említett Alfarano kanonok feljegyzését mindenről, amit a Fabbrica di San Pietro, a bazilika építéséért és fenntartásáért felelős ősi Szent Péter műhely naplójában rögzített. A nagyhajós templom harmadik oszlopán állott a dicsőséges Szűz Mária, sok évszázada nagy gráciával megfestett ősségi képe előtte a szentelt víztartóval. 1574. decemberében elkezdték megtisztítani az oszlopok megrongálódott képeit, közülük csak párat hagytak meg, elsőként Krisztus anyjának oszlopos Mária képét, amely aztán az 1575-ös szentév során sok csodát művelt, amiért is az emberek, mindenféle fajtából valók elkezdték nagy tisztelettel illetni a képet, és ennek kifejezésére ezüst fogadalmi tárgyakat, táblácskákat, díszes gyertyákat, sőtlen és gyapjú kelméket is vittek a Szent Szűznek. A bazilika kanonokjai azonban ezeket a votív, azaz fogadalmi ajándékokat átirányította a közeli Madonna del Soccorso, a segítő szűzanyag egyképéhez, amelyet áthoztak az építési területről a maradék bazilikába, és amit ők híresebbnek és tiszteletre méltóbbnak tartottak. Ám minél inkább elhordtak az oszlopos Madonnának szánt ajándékokat, a Róma népe és a zarándokok, annál többet hoztak helyette, és a csodák száma is egyre csak szaporodott. A kanonokok pedig látván a mind nagyobb tiszteletet kénytelenek voltak egy fa építményt emelni az oszlopos Madonna elé, hogy a sok fogadalmi ajándékot a hívek azon elhelyezhessék. A közeli Szent Bonifácius oltáron pedig szentmisét mondattak a szűzanya tiszteletére. A szent év elmúltával sem szűnt meg az állított olyannyira, hogy 1578. április 16-án egy káplánt neveztek ki, aki az oszlopos Madonna elé helyezett alkalmi oltáron naponta bemutatta a legszentebb áldozatot. Most már a kanonokok is fölbátorodtak, és 1579. márciusában elrendelték, hogy minden szombaton itt imádkozzák el a Loreto-i litániát a Salve Regina énekkel együtt. Azon év májusában pedig a kegyképhez díszes márvány keret építményt emeltek egy új márvány oltárral együtt, amelynek közepén két porfír oszlop fogta közre az oszlopos kegyképet, tetejére tümpanont helyeztek, oldalról pedig bábos korláttal látták el. Ez a példa követendőnek bizonyult, mert az 1600-as következő szentév során a Kapitólium dombján álló Aracsőli ég oltára Szűz Mária Ferences templom egyik ugyancsak oszlopra festett kegyképét foglalták oltárba, pontosan a Szent Péter Bazilika oszlopos Madonnájának mintájára, méghozzá állítólag ugyanazon Giacomo della Porta építész terve nyomán, aki az eredetit is készítette. Az oszlopos Madonna utolsó csodáját az eredeti helyén 1650 jegyezték fel, amikor az immáron düledező öreg bazilika magas gádor faláról a kegykép fölött álló márvány ablakkeret egy része leesett. Egy jókora darab pedig éppen a kegykép oltárára zuhant, és noha egészen szorosan körülvették a térdeplő zarándokok, közülük senki nem sérült meg. Az égi el azonban 5. Pál pápát arra indította, hogy véglegesen lezárja és lebontsa a régi bazilika még megmaradt részét, hogy a helyén az új templom főhajójának bejárati részét megépítse. Természetesen gondoskodott az oszlopos Madonna kegyképe méltó elhelyezéséről a már kész új bazilikában. A korábban említett segítő szűzanya kegyképet még 13. Gergely pápa bevitte az új barokk templom első, róla elnevezett Gergely kápolnájába, a jobboldali kereszthajó mellett. Az oszlopos Madonnát azonban Isten népe akkor még nem engedte elmozdítani, csak később az égi jel hatására. Időközben, még az égi jel érkezése előtt 1599-ben kijelölték az oszlopos Madonna helyét az új bazilikában, mégpedig a templom baloldali hajójának sarokkápolnájában, ahol Giacomo della Porta tervei alapján új oltárt építettek a régi mintájára. Végül 1607. február 2-án a purifikáció, vagyis Szűz Mária megtisztulása ünnepén, amit ma Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének mondunk, nagy pompával megtartott körbenetben átvitték a kegyképet az új helyére. A közel 50 évig kanonokként szolgáló Tiberia Alfarano leírja, hogy előbb nagy gonddal lebontották a régi bazilika tetőzetét, aztán a gádorfalat, majd sorra földre döntötték a főhajó 11 méter magas megmaradt oszlopait, amelyek átmérője közel 1 méter volt. Alfarano leírja, hogy különös gonddal bántak a szűzanya oszlopával, hogy megúvják a rajta levő freskót. Még Andrea de Bianchi, római asztalos mester nevét is megemlíti, aki hatalmas fűrésszel az ikon alatt és fölött elfűrészelte a márvány oszlopot. A munkálatokat már Carlo Maderno építész irányította, aki a következő években készítette el az új bazilika átriumát és homlokzatát. Az oszlopos madonna végül Nagyszent Leó pápa és három névrokon pápa, második, harmadik és negyedik Leó pápák sírkápolnája közelébe került. A vatikáni nagykáptalan 1645. februárjában aranykoronát ajándékozott a Szent Szűznek és a gyermek Jézusnak. A következő mozzanat már a II. Vatikáni zsinat negyedik időszakának a végéhez kapcsolódik. Miután a zsinati atyát lezárták és elfogadták, az egyházról szóló Lumen Gentium kezdeti dogmatikai konstitúciót 6. Pál pápa 1964. november 18-án ünnepélyesen kijelentette. Ezért szeretett fiaim és leányaim, örömmel jelentjük be nektek, hogy az egyház tanítását körvonalazó ökumenikus zsinat ezen ülését azzal az örömmel fejezzük be, hogy a szűzanyát az egyház anyjaként elismerő Mater Ecclesiae címmel tüntetjük ki. Ez a cím segíteni fog bennünket abban, hogy Máriát, mint a világ legszentebb szerető királynőjét, az egység anyai központját, üdvösségünk jámbor reménységét ünnepeljük. 6 évvel később, 1970-ben ezt a kitüntető címet Mater Ecclesiae, egyház anyja, bronzbetűkkel bevésték a kegykép fölötti márvány intarziába. 11 évvel később, 1981. május 13-án lövések gördültek el a Szent Péter téren, és II. János Pál pápa életét, ahogy azt később ő maga értelmezte, a fatimai szűzanya közbenjárása mentette meg. Szent II. János Pál pápa hálából még abban az évben az apostoli palota Szent Péterre néző épületének egyik sarok ablakába állítatta föl az oszlopos madonna Mater Ecclesiae kegykép mozaik másolatát, amelynek alsó sarkába iratta jelmondatát Totus tuus, egészen a tiéd. A Máriás közbenjárás napjainkban is folytatódik, hiszen a Gemelli klinikán ápolt Ferenc pápa gyógyulásáért imádkozó egyház a bazilika erőterében késő este egy-egy bíboros vezetésével az oszlopos madonna köré gyűlve fohászkodik Róma főpásztoráért. Befejezésül mi is imádkozunk a szűzanyához, ahogy eleink mindig is tették nagy szükség idején. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekednek nem, te soha nem beted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Amen. A Szent Péter Bazilika oszlopos madonnája az Egyház szolgálatában címmel Vétes Agyai László olvasta fel művészettörténeti lelkiségi jegyzetét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vétes Agyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Ugyanazt keressük egy életen át, reméljük, hogy majd elérjük, vagy mi vagy az unokánk. Mindenhol bíztatnak minket, bátran ragad meg hát a boldogság kék madarát. Pedig még senki se látta, de mindenki rohan utána. Van út fel az égig, a csodát meg lehet élni, az a szárny rajtad van már, ott fent nincs határ, hiszen a lelki
nekünk az a madár. Volt már, hogy azt hittem, elértem, majd nagy csoda vár, de aztán rá kellett jönnöm. Nincs is ilyen madár, mit mondjak a buta szívemnek, még mindig ott áll, és a csodára vár. Ismert felhasználd a szárnyat, repülj, hisz nagy dolgok várnak. Vagy út fel az égig, a csodát meg lehet élni, az a szárny rajtad van már, ott fent nincs határ, hiszen a lelkünk az a madár.
A nap verse.
Ádám, hol vagy? Oszlik lelkemnek barna gyásza. Nagy, fehér fényben jön az Isten, hogy ellenségim leigázza. Az arcát még titkolja, rejti, de napszemét nagy szánalommal most már sokszor rajtam felejti. És hogyha néha-néha győzök, ő járt, az Isten járt előttem. Kivonta kardját, megelőzött. Hallom, ahogy lelkemben lépked, s az ő bús Ádám hol vagyára felelnek hangos szívverések. Szívemben már őt megtaláltam. Megtaláltam, és megöleltem, és egyek leszünk mi a halálban.
Ady Endre Ádám hol vagy című versét Pap Zoltán előadásában hallottuk. Ady 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban, iskoláit Nagykárolyban nézi le, ahol végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel, 1904 elején utazott először Párizsba, itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg, 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete a Halottak élén címmel. Ady 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Urunk Jézus, te légy velünk, te légy előttünk. Urunk Jézus, te légy mögöttünk, te légy bennünk. Urunk Jézus, te légy alattunk, Te légy fölöttünk. Urunk Jézus, Te légy megengesztelődésünk, Te légy békességünk. Urunk Jézus, állj jobbunkon és balunkon. Urunk Jézus, légy mellettünk, ha lefekszünk és ha fölkelünk. Urunk Jézus, Te légy azok szívében, akik ránk gondolnak. Urunk Jézus, Te légy azok ajkán, akik ránk gondolnak. Urunk Jézus, Te légy azok ajkán, akik rólunk beszélnek. Urunk Jézus, Te légy minden szemben, mely minket lát. Urunk Jézus, Te légy minden fülben, mely minket hall.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!